Folytatjuk az arénát, a stúdióban Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora, és Dénes Tamás, az Inforádió főmunkatársa. A nemzetközi labdarúgás lesz a következő nagyjából 25 perc témája. Lezárult az átigazolási időszak. Hogyan értékelitek a nemzetközi topbajnokságos, vagy akár a legnagyobb ligás átigazolási időszak fő tapasztalatait?
Hát egyrészt úgy, hogy ez egy szerényebb átigazolási időszak volt, mint a korábbiak, ezt a számok is mutatják, mert az összérték az nem sokkal volt több, mint a fele az előző évinek. Abban nincs meglepetés, hogy a Premier League-ben költötték a legtöbbet a csapatok, az már talán a korábbi éveket tekintve meglepetés, hogy az olasz liga volt a második helyezett ezen a listán. A spanyolok most alig költöttek. Az, hogy Brahim Diaz 17 millió euróval a legdrágább spanyol vétel volt, az nyilván meglepetés. Az, hogy a Madrid költötte a legtöbbet, ilyen szempontból az talán nem. A német és a francia liga az nagyjából annyit költött. Egyébként, mint korábban. Ugye az egy érdekes adat talán, hogy két országban, Olaszországban és Franciaországban dőlt meg a téli átigazolási csúcs, ami az egyéni vételeket jelenti, tehát soha még Franciaországban annyit nem költöttek télen, mint most a Paris Saint-Germain-Paredesre, és nem költöttek annyit Olaszországban, mint az AC Milan kifizetett a lengyel Krisztóf Piontekért. Úgyhogy ezek a tapasztalatok nagyjából, a Milan költötte a legtöbbet, ez mondjuk azért egy furcsa tapasztalat, hiszen a Milan a Berlusconi éra vége óta, a kínaiak hatalom átvétele óta rengeteget költött, aztán most van egy új tulajdonosi szerkezet, megint sokat költ, csak hát a csapat valahogy nem annyira jó.
Pisti?
Én is azt gondolom, hogy olyan, amire úgy fölkaptuk volna a fejünket, hogy na ennyi nagy sztár innen oda igazolt, olyan talán nem volt. Nyilván voltak olyan fiatal játékosok, említette Tamás a lengyel fiút, vagy mondhatnánk ugye az Ajaxból Barcelonába, de csak jövőre nyáron Barcelonába igazoló De Jongot, akikről nyilvánvalót, hogy el fognak menni. Engem az meglepett, hogy egy olyan kvalitású játékos, mint a Neymar sérülése után a Paris Saint-Germain, bár ugye úgy tartjuk, hogy az milyen gazdag klub, egy olyan szintű helyettest nem tudott, vagy közel hasonló szintűt, mert azért Neymarok nem nagyon szaladgálnak Európa meg a világ futballpályáin.
Bár állítólag próbált.
Lehet, de végül is ez nem sikerült. Paredes egyébként sokat nyertek, mert azon a poszton is ráfért az erősítés a Paris Saint-Germainre. És egyébként úgy csordogált minden, tehát az átigazolások száma nem volt olyan rettetesen kevés, még az utolsó napon vagy napokban is, de olyan hatalmas nagy vételt, amitől úgy érezhetjük, hogy na átrendeződik az európai futball már tavasszal, olyan szerintem most még nem volt.
Talán azért érdekes, hogy ennyire visszaesett az átigazolási hajlandóság és a nagy költés, vagy a sztárjátékosoknak a megszerzésének hajlandósága és akarata, mert ugye az UEFA az előző idény előtt úgy döntött, hogy megváltoztatja ezt a bizonyos káptály szabályt, és most már aki játszott ősszel a nemzetközi porondon egy bizonyos klubban, az a másikban is futballozhat. Tehát emlékszünk arra, hogy azért például Coutinho esetében tavaly probléma volt az, hogy a hiába vette meg a Barcelona, nem játszhatott a nemzetközi porondon azért, mert a Liverpoolban már volt neki mérkőzése. Ilyen tiltás most nincsen.
Tendenciának mondhatjuk, hogy elég sok volt a kölcsönadás. Ha csak mondjuk az egyik legnagyobb transferre gondolunk, Christian Pulisicnek az átigazolására, ugye a Chelsea-hez kerül, de csak a nyártól, mert a Chelsea rögtön visszaadta kölcsönben a Dortmundnak, és ugye az egyik legnagyobb transferről van szó. Vagy akár említetted Pisti De Jongot, aki a Barcelonában folytatja, de csak nyártól, tehát lehetne sorolni a példákat, egyre jellemzőbb az, hogy ebben az időszakban, januárban csak kölcsönben, vagy pedig másfajta a hagyományostól eltérő megállapodással vesznek futballistákat nagyobb arányban a klubok.
Hát ugye tavaly ilyen volt Kylian Mbappé-nek a megvétele, akit kölcsönbett a
de őt már nyáron.
Paris Saint-Germain nyáron, de azért, mert ki akart kerülni ugye egy a financial fair play-nek bizonyos szabályait. Hát én azt gondolom, hogy ez is lehet egy szempont a kölcsönadásoknál, de a mostani összegek azért nem akkorát, még Pulisicet is beleértve, aki ugye az egész téli játékozási időszak legdrágább vétele volt, hogy ez szerepet játszon. Itt szerintem csak egyszerűen arról van szó, hogy már most le akarták kötni a játékosokat, és most be akarták biztosítani azt, hogy a nyártól meglegyen.
A Pulisic egyébként egy külön misét megérne. Ugye ő annak idején, mikor nagyon fiatal volt, ő mentett volna Barcelonába is, de nem oda ment, hanem inkább Dortmundba. Most ott kiszorult a csapatból, mert Sancho fantasztikusan játszott az ősz folyamán. Ő kifejezetten Sarri kedvéért is választotta a Chelsea-t.
De hát ezzel még lehet, hogy mellé fog, mint Szesztfagerbe, Thierry Henryval és a Monacóval. Ezt akartam
mondani, mint ahogy ugye Higuain is nyilván azért ment kölcsönbe a Sarri csapathoz, hiszen ők a Napoliban egész jól kijöttek egymással, és nagyon eredményes volt mind a Napoli, mint Higuain. Csak kérdés, hogy Chelsea-nek még ősztől is így hívják-e az edzőjét, ahogy most. De azt gondolom, hogy egyetlen egy dolog, ami engem mondjuk meglepett, ha már Chelsea-nél vagyunk, akik rengeteg játékost ugye Morátától kezdve Viktor Mózesen sorolhatnám eladtak, hogy aki mozgatható lett volna mondjuk Eden Hazard, aki pont az Európai Kupa szabály alapján a Bajnokok Ligájában is játszhatna, hiszen a Chelsea az Európa Ligában szerepelt, őt sem a Real Madrid, sem más nem billentette ki innen. Jó, az meg nyilván meglepő, hogy mondjuk Boateng a Barszánál kötött ki.
Akinek nem kissé kalandos pályafutása van, de azért tudjuk, hogy képes hatalmas gólokra és jó teljesítményre, ugyanakkor hatalmas botrányokra is.
Hát biztos túl nyugodt volt már az élet Dembélével, úgyhogy most tettek mellé egy Boatenget.
Mit vársz egyébként tőle, Tamás?
Hát, ha nem hallgatná ezt a műsort, azt mondanám semmit, de nem tudom, hogy lehet-e játszani. Ugye játszani játszott már a kupában, rögtön ki is kapott a Barcelona. Nézd, hát nyilván egy tartalékjátékos, aki hát az alapcsapatban nem fér be. Még azt mondanám, hogy nem is az első számú tartalék. Valószínűleg a Barcelona szintjén az a fizetés, amit adnak neki, azért ez nem egy horribilis összeg, gyakorlatilag majdnem, hogy ingyen szerezték meg, sok vesztenivaló nincs vele. De kétségtelen tényleg, hogyha most ide tettek volna elénk egy listát, hogy kiket fog megvenni a Barcelona, és tippeljünk egy listával, akkor nem Kevin Prince Boateng lett volna rajta.
Igen, az nyilván előny, hogy ő azért elég sok poszton tud játszani, vagy pályafutása során sok poszton megfordult a középpályától kezdve, most már lassan befejező csatár volt az elmúlt időszakban. És ez is egy érdekes dolog, egy ilyen játékosnak azt mondani, ha igazán őszinte vagy, hogy figyelj, te valószínűleg azért kell lesz, hogy mások tudjanak pihenni. Tehát, hogy tudjon egyet fújni Suárez is, ha szükséges. És ezért játszol majd, nem tudom én, a Hetafe ellen, de már az El Clásicón valószínűleg nem. És ugyanígy végigmehetünk a Bajnokok Ligában. Főleg akkor, hogyha a Barcelona messze jut, már pedig nyilván a cél nem az, hogy befejezzék rögtön a 8. döntőben.
Igen, csak mondjuk ilyen aspektusból vették meg talán annak idején Gudjonszent. Na most, hát Gudjonszen azért jobb játékos volt akkor, mint most Kevin Prince Boateng. Tehát arra próbáltak csak utalni, hogy erre a szerepkörre is talán lehetett volna egy gól erősebb, vagy egy... Ezt hát tudjuk, hogy milyen szerepkörre vették meg, hogy te is mondod, elég sok elképzelhető.
De ugye az is látszik, hogy akár a legnagyobb klubok, ahogy te is említetted, Pisti, mint a PSG, nem biztos, hogy ilyenkor januárban tudja érvényesíteni az akaratát, és meg tudja szerezni azt a játékost, akit szeretne. Talán ugye a Chelsea abból a szempontból lehet kivétel, hogy szinte minden évben, és a téli átigazolási időszakban is el tudja érni azt, amit akar. Most sikerült Morátát elpasszolni az Atletico Madridnak kölcsönbe, és ugye megszerezni Gonzalo Higuaint, de hát így is eléggé nehéz a csapat helyzete, és amikor egy vezetőedző, mert ugye Mauricio Sarri az angol rendszerben is vezetőedzőnek számít, hogy Unai Emery is az Arsenalnál, azt mondja néhány héttel ezelőtt, hogy mintha nem lehetne motiválni a játékosokat, majd nagyjából másfél héttel később azzal áll elő, hogy lehet, hogy ő nem tudja motiválni a játékosokat, akkor elgondolkodik az ember, hogy mi lehet a következő lépés, lemond?
Hát ez egy fura mondás volt, én őszintén szóval nem is értem. Tehát amikor mi gyerekek voltunk, még a múlt évezredben, akkor ugye volt egy bennünk a média, vagy az elmondások alapján kialakított kép a profikról, és ennek volt egy tartalma, és hogy hát a profi aztán az csak a szakmájával foglalkozik, és ott aztán nincs morális kérdés, minden rendben van, stb. Hát, olyan angol futballistákról, vagy angol klubban játszó futballistákról beszélünk, akiknek a heti fizetése átlagosan 150 000 fontnak megfelelő összeg. Hát azért ez mondjuk elég motiváló tényező lehetne, ezek szerint nem az. Ugye az a fura, hogy amikor Sarri először elmondta ezt a szentenciát, akkor az van ott az ember, hogy majd a klubnál reagálnak erre, és valamifajta reakciója lesz. Hát nem nagyon lett. De ez az egész morális kérdés egy elég furcsa fordulatot vett szerintem legalábbis a Premier League-ben az elmúlt hónapokban, mert azért, ha Manchester United-et ide kapcsoljuk, ugye azért az elég nyilvánvalónak tűnik legalábbis számomra, azt mondom, hogy Pisti elmondja, hogy ő mit gondol erről, hogy azért, mintha ott a végén Mourinho-t már égették volna a sztárjátékosok, vagy hát legalábbis azért nem szakadt meg Pogba mondjuk, hogy nyerjen a Mourinho által vezetett Manchester United. Aztán eljött a Liverpool elleni vereség, beleszaladtak a késbe, látták, hogy utána olyan meccsek következnek, amiket meg lehet nyerni, jött a váltás. De hát azért ilyen régen az angol futballszellemmel meglehetősen ellentétes volt.
Bár Mourinhoval ez már valószínűleg a Chelsea-nél is megtörtént. Ugye nehéz ilyenkor, amikor arról beszélünk, hogy egy edzőt vagy egy menedzsert megbuktatnak a játékosok egyértelműen bizonyítani, de most a Manchester United-nél néhány játékos teljesítményében tényleg hatalmas a különbség.
Hát ez így van. Amit Tamás is mondott, hogy ugye egy olyan pillanatban jött az edzőváltás, amikor olyan mérkőzések következtek a Manchester United-nél, amelyet lehet, hogyha itt hárman leülünk a kispadra, még akkor is van amelyiket, hogyha a játékosok mindent megtesznek, hozza a csapat. Ezzel nem Solskjær érdemeit akarom csökkenteni, sőt, ő egy olyan hangulatot hozott a csapathoz, élve azzal az előnnyel, hogy ő még mindig elég közel van a játékos pályafutása befejezéséhez, tehát játékos fejjel is tud gondolkodni, a Manchester United-en nagyon sok mindent elért, tehát ilyen Dárdai Zidán effektus, vagy ebbe a sorba tenném be őt, de az kétségtelen, hogy azért itt most nem csapatot kell építeni, hanem tartósan hétről hétre olyan teljesítmény nyújtani, hogy ettől függetlenül mondjuk egy decemberi sorsolás pillanatában a Bajnokok Ligájában egy Paris Saint-Germain Manchester United mérkőzésre inkább azt mondta az ember, hogy valószínűleg kettős párizsi győzelem, de mindenképpen francia továbbjutás. Most meg, főleg, hogy mondjuk a Paris Saint-Germainben Neymar kiesett, most meg ki az, aki bizton azt mondaná, hogy ez a Manchester United tuti, hogy ki fog esni. Még egy gondolat ehhez, ugye mondtad a párizsiakat, ők már ugye nyáron sem nagyon tudták azt megvenni, akit igazán a Tuchel-Löw kettős szeretett volna, ott is az utolsó pillanatokban estek be, hát ha Kevin Prince Boatengre azt mondtuk, hogy hát tényleg a Barcelona, mondjuk csupó Motingot se nagyon a Paris Saint-Germainben vizionáltuk, vagy éppen Bernátot, aki viszont fantasztikusan játszott a Bajnokok Ligájában, és fontos gólokat is lőtt párizsi színekben.
De hol ilyen a támadó szekció, plusz ott van mögöttük Di Maria.
Hát igen, ugye a francia bajnokság azért kihívást egy játékosnak nem jelent. Tehát ott tényleg a nemzetközi porond az, ami azi fontos, mert most, hogy a Gengámpot vagy a Troát mennyivel vered meg, az szinte mindegy. De arra még hadd hívjam föl esetleg a figyelmet, számomra ez érdekes, hogy ugye ilyenkor még egy lehetőség van, hát a Franciaország a világbajnok pillanatnyilag, hogy a legjobb francia játékosokat a legnépszerűbb francia klubba elhívod. Most az elképzelhető bárki számára, hogy mondjuk Pogba hirtelen télen a Manchesterből a Paris Saint-Germainbe megy, vagy Griezmann ott hagyja a jelenlegi csapatát, míg Pavard is a Bayern Münchenhez ment, nem pedig haza a Paris Saint-Germainhez, ahol egyébként egy német jobb hátvéd fog játszani a Kérel személyében, miközben a francia a bajoroknál van. Tehát ez a kérdés is beszűkült, a legjobb játékosok azok mennek oda, ahol a legnagyobb a kínálat, vagy talán a legtöbb perspektívát látják.
A Real Madrid szezonja megmenthető még szerintetek? Most Benzemának kezd kijönni a lépés, nagyjából egy héten belül 5 gólt szerzett, de hát tudjuk, hogy ő olyan játékos, akinek vannak ilyen periódusai, rossz formájában pedig hetekig nem talál a kapuba.
Ja, attól függ, hogy mivel menthető meg a szezon, mert a bajnokságot nem fogja megnyerni a Real Madrid.
De mondjuk a második hely még viszonylagos sikernek is számíthatna, nem?
Hát, ha az előző szezonnak a terméséhez képest, vagy az Zidánéra terméséhez képest, mondjuk a bajnoki második hely, például a Barcelona mögött, ez legfeljebb abban az aspektusban értelmezhető sikerként, hogy honnan indult a csapat, és nincs Cristiano Ronaldo. De hogy a vezetőkön kikérés hogyan számol azt, hogy miért nem pótolták több játékossal, gondolom, mert egyen nehéz lett volna Ronaldot, bár hogyha Eden Hazard megszerezték volna, akkor gondolom előbbre lennének, az egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a spanyol kupában ugye 4-ben van a Real Madrid, most én azt gondolom, hogy ha ebben az állapotban játszik a Barcelona, akkor Barcelona megveri, de hát mondjuk vegyük azt, hogy akár egy döntő mérkőzésen bármi előfordulhat, de hát a Real Madrid szezonját igazából a Bajnokok Ligája tehetné rendbe. Ugye Sergio Ramos szokta volt mondani, hogy ha meghallják a Bajnokok Ligája himnuszát, akkor őket kicserélik, és akkor teljesen más játékosokká lesznek. Ezt majd meglátjuk a, nem is feltétlenül a 8-at döntőben, mert ott talán azért annyira nem lesz nehéz dolguk, de majd utána. Én azt mondanám most, hogy ha ez a Real Madrid megnyerné a Bajnokok Ligáját sorozatban negyedszer, beleértve azt is, hogy a sorozatok meg szoktak szakadni, meg azt is, hogy milyen állapotban van, ez kb. Akkora meglepetés lenne az én számomra, a Madrid szurkolók számára, az én számomra, mint amikor a Leicester megnyerte az angol bajnokságot. Kb. Ennyire tartom közelinek most a Madridhoz a Bajnokok Ligája újbóli címvédését.
Pisti, szerinted is ennyire gyenge a Real Madrid?
Én nem, hát egy picit vitatkozom, azért nem mondanám a Leicester példáját, mert kevesebb mérkőzést kell a Bajnokok Ligához nyerni, és egy kevesebb mérkőzést, tehát a Real Madrid alaptudása azért megvan. De ugye én is azt gondolom, a spanyol bajnokság az elveszett, olyan bántó különbség, mint az őszi El Clasicón ne legyen, ezt azért nyilván gondolják a Real szurkolók, mert az gyakorlatilag a sansztalanság állapotában volt. A spanyol kupában most, hát ezek után, ha a Real Madrid nyer egy trófeát, és az a spanyol kupa, az nem tudom, hogy mennyire mentése a szezonnak. Nyilván az egy óriási kudarc lenne, ha kiesne az első négyből mondjuk a Real Madrid, és jövőre a BL szereplés is veszélybe kerülne. Ez azért nem fog megtörténni. A Bajnokok Ligája az szerintem egy más kávéház, mert ott még a legjobb nyolc között is lehet olyan sorsolása a Real. Ugye a Realnak az Ajaxot kellene kivernie, de ha mondjuk utána, nem tudom én, a Róma Porto győztesével játszik, most a hasamra ütök, akkor már ott is azért be lehet kerülni a négy közé, és azért Real Madrid, tehát én azt nem mondom, hogy a Real Madrid teljesen sansztalan. Most számomra is meglepetés lenne akár csak a döntőbe kerülése is ennek a madridi csapatnak.
Hány csapattal számoltok a végső sikerért? Tamás?
Most éppen előbb szerettem volna Pistinek visszakérdezni, de azért ugye tud négy esélyesebb csapatot mondani a Real Madridnál a Bajnokok Ligájába. Tehát azt gondolom, hogy ha mondjuk most mondanánk négyet, és ebben nincs benne a Real Madrid, akkor az nagyjából jelezni az erőviszonyokat. Én azt gondolom, hogy a Barcelonát ebben az állapotában feltétlenül az esélyesek közé kell sorolni. Az más kérdés, az ember, és most nyilván infarktus vannak kapni a Real Madrid hívei, nem érti, hogy ilyen játékos állományjal a Barcelona hogy szerepel évek óta ilyen rosszul a Bajnokok Ligájában. Tehát a Barcát én mindenképpen, ahol Cristiano Ronaldo játszik, az a Bajnokok Ligája esélyes az a csapat, tehát a Juventus én ide írnám, még akkor is, hogyha Allegri tiltakozik ez ellen, az kettő. A Manchester City-t vélném én a harmadik erőnek. A játékos állomány alapján talán mondanám a Bayern, de a Bayern őszhez semmiképpen nem szolgál erre. És hát a Klopp-féle Liverpool melyik arcát mutatja? A 2018-as akkor nem. Én azt gondolom, hogy a furcsa módon, ugye mi azt gondoljuk, hogy ha valamelyik csapat megnyeri a Bajnokok Ligát, akkor Európa ura lesz. Én szerintem Klopp is ezt szeretné legjobban. De ha megkérdezel egy átlag Liverpool szurkolót, nem beszélve mondjuk a Liverpool angol játékosairól, hogy ők mondjuk melyiket szeretnék jobban, és melyiket preferálja a klub, hogyha olyan helyzetbe kerül, hogy választani kell a dátumok összeesése miatt, megnyerni a Bajnokok Ligáját, vagy megnyerni a klub történetében először a Premier League-et, én azt hiszem, hogy ők az angol bajnokságra szavaznának.
A PSG-vel mi a helyzet?
Hát az sokat veszített Neymarra,
de Neymar hiányával. De a Real Madridhoz képest mennyivel érzed esélyesebbnek? Mert ugye azt mondtuk, hogy négy klubot, vagy azt mondtad, hogy négy klubot biztos tudunk említeni, amely esélyesebb a Realnál, és hogyha a PSG-t is ide soroljuk, az már hat.
Az előbb azt mondtam, hogy nagyon meglepődnék, és nagyon-nagyon-nagyon meglepődnék a Real Madrid sikerének. Én azt mondom, hogy ha most összeeresztenék a Paris Saint-Germain-t a Real Madrid, de egy mérkőzésen vagy kettőn a Paris Saint-Germain esélyesebb lenne.
Pisti, lehet PSG végső siker?
Én a Paris Saint-Germain-ben hiszek, tehát mármint a játék tudásban, már csak azért is, ha a következő fordulón a Paris Saint-Germain túljut, akkor azért elképzelhető, hogy a április magasságban már Neymar is lesz. Hogy aztán ő milyen állapotban, az más kérdés.
Mert ugye a Paris Saint-Germain-nek gyakorlatilag egyfrontos ez a tavasz.
Igen, azt pedig szintén akartam mondani, hogy azért valakit csak egy-egy párharcra kihegyezni egy csapatot, már pedig a Paris Saint-Germain ilyen, vagy mondjuk a Liverpool City fejfej mellett, mondjuk ha most nem is annyira vannak fejfej mellett, de azért nincs tekintélyes távolság, minden forduló fontos, haladni mellette, az nehéz dolog. Én azt gondolom, hogy hogy olyan csapatok, akik, tehát négy közé jutásra is esélyesnek tartok, azokból kettő párosítás már most összejött. Tehát én sem az Atletico Madrid, sem a Juventus négy közé jutásán nem lepődnék meg, és ugyanígy vagyok a Liverpool-lal és a Bayern Münchennel is. De ebből a négy csapatból kettő ki fog esni. A Barcelonát mindenképpen oda sorolnám a végső győzelemre esélyesek közé, és én azt mondom, hogy előbb-utóbb azok a csapatok, amelyek az idők folyamán az elmúlt években rengeteget investáltak ebbe, Paris Saint-Germain, Manchester City, egy elődöntőt legalább el fog csípni valamelyikük. De akkor eljutottunk 8-9 csapatig is akár.
Összességében emlékezhetünk azért, hogy az elmúlt években voltak kiváló tavaszok a Bajnokok Ligájában. Ezt a sorozatot lehet-e még tovább építeni, tovább fejleszteni?
Hát, hogy lehet-e ennél jobb, nem tudom. Hát mindegyik évben, mindegyik sorozatban vannak olyan mérkőzések, amik igazán emlékezetesek, és maradnak is emlékezetesek, vagy olyan szituációk. Ugye két évvel ezelőtt azért a Barcelona-Paris Saint-Germain párharc az nyilván olyan volt, amire mindenki emlékezett. Én azt mondom, tavaly az elődöntőben a teljes párharcot figyelembe véve a Liverpool és a Róma csatát. A Liverpool úgy megverte a Rómát az első 70 percben az Anfield Roadon, hogy ott gyakorlatilag én azt gondoltam, hogy vége van az elődöntőnek. Aztán ahhoz képest, hogy ugye kapott még két gól gyorsan, és hát nem állt messze a Róma attól, hogy a végén kiejtse a Liverpoolt. Szóval, és nyilván most lehetne még...
De már a Róma, hogy a Barcelonát kiverte, igen, ugye az igen. Is egy klasszikus volt, legalábbis római szemben nézve mindenképp.
Szóval én szerintem ez a világ legjobb sportsorozata. És hát én értem azért azt, hogy ennek alapján érteni vélem, hogy miért szeretnének a klubok egy még bajnokabb ligáját. Mert így gyakorlatilag némi túlzása nincs rossz meccs.
Az Európa Liga, hogy érzitek így most már sok éves tapasztalat alapján, mennyire válthatta be a hozzáfűzött reményeket? Mennyivel jobb, ha jobb a mostani Európa Liga, mint a korábbi UEFA kupa?
Hát én drámai különbséget nem érzek. Az nyilván sokat jelent az Európa Ligának, hogy a győztes az a Bajnokok Ligájában elindulhat. Tehát ez egy ilyen mencsvár volt több csapatnak is korábban. Ugye általában ugye az elmúlt években az Európa Ligát uraló Sevilla, amelyik többször is nyert, a Bajnokok Ligájában semmilyen számottevő eredményt nem tudott elérni. Nekünk az Európa Liga nyilván egy nagyon fontos dolog. Az, hogy a csapatok mennyire fogják komolyan venni a végső fázisban, most azért a mezőny a nevek alapján nem gyenge, akár az angolokat, akár az olaszokat említhetnénk. A végén ott is azért jó csapatok maradnak állva. Tehát az Európa Liga döntő nem rossz, az Európai Szuperkupa döntőben ugye most a Real Madrid például ki is kapott az Atletico Madridtól az előző években Tallinnban, de én azt hiszem, hogy az egy minőségi váltás. Tehát én azt gondolom, Tamáshoz csatlakozva, hogyha egy klasszikus, még fontosabb és rangosabb sorozatot képzelsz el, az gyakorlatilag egy 16 csapatos ilyen össze-európai bajnokság, ahogyan a kosárlabdában zajlik tulajdonképpen az Euróliga, de azt a nemzeti bajnokságok miatt nagyon nehéz összehangolni, és nyilván ott olyan gazdasági tényezők lennének, hogy mindegy, hogy milyen állapotban van mondjuk a Milán ebben a sorozatban benne lenne, mert olyan közönségvonzó és olyan múltja és tekintélye van.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt bő 50 percben Hajdú B. Istvánt, az M4 Sport kommentátorát és Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A műsor elkészítésében Fekete Szolóki Zoltán felelős szerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.